Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat ma 2024. június 15-én szombaton, amikor is a nap 4 óra 38 perckor kelt fel, és lenyugtára 20 óra 39-ig kell várnunk. Az éjszakás technikus Fehér József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint a napi mája követ. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Mindezekhez további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai hírek után jelentkezem majd.
A nap imája.
Ó, én Uram Istenem, mennyire igaz az, hogy az örök élet igéi nálad vannak, és hogy nálad minden halandó megtalálja, ami után szíve vágyódik. Értesd meg velünk, én Istenem, hogy mi a jutalma azoknak, akik derekasan harcolják végig ennek a nyomorult életnek éjszakáját. Ó, bárcsak megértenénk, hogy micsoda boldogság lesz az a tudat, hogy boldogságunk örökké fog tartani. És mekkora élvezet az a bizonyosság, hogy örömünknek sohasem szakad vége. Ó, mi szerencsétlenek, hiszen igaz, hogy mindezt tudjuk és hisszük, de annyira elszoktunk már ezeknek az igazságoknak a megfontolásától, hogy azok már egészen idegenszerűek. Add, Uram, hogy lelkemben mindig hűségesen megőrizzem szavaidat. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! Nagyon fontos és nekünk nagyon kedvező megállapodást kötöttünk a NATO-val, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában a NATO főtitkárával az ukrajnai misszióból való kimaradásról kötött megállapodásról. Felidézte a békemenet az elmúlt időszak legnagyobb közösségi akarat megnyilvánulása is arról szólt, hogy Magyarország maradjon a béke szigete, azaz se kívülről, se belülről ne veszélyeztesse semmi a békés életünket, már pedig az európai tapasztalatok alapján nincs békés élet, hogyha migránsok vannak. Meg kell teremteni azt a társadalmi, szociális és ökológiai gondolkodásmódot, amely rendszerszerű válaszokat tud adni a globális világ kihívásaira, jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a délvidéki Dunaszerdahelyen, ahol előadást tartott a harmadik szlovákiai magyar közgazdász találkozón. A főtanácsadó előadásában a fenntartható nemzet témakörére, illetve a nemzeti fenntarthatósági kérdésekre összpontosított. Elmondta, hogy Magyarország rendelkezik a fenntartható fejlődés stratégiájával, amelyet 2013 és 2023 között valósított meg, és ennek már a végrehajtási jelentései is megszülettek. Miként rámutatott, ma már látható, hogy olyan komplex, rendszerszerű gondolkodásra van szükség, ahol a gazdasági, társadalmi, szociális és az ökológiai kérdésekre egyszerre tekintünk. Vallás turisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, jelentette be a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából a Nemzeti Vallás Turizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos Egerben. Nacsa Lőrinc köszöntőjében arról beszélt, ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikai szakember képzés, mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási terület szükséges lelkiséget is el kell sajátítani. A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját, mondta, hangsúlyozta, az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes, ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősségbe mutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a jó Istennel és évszázados értékekkel, mert ez nem csupán az örökségünk, hanem a jövőnk is, tette hozzá. Szavai szerint a magyarországi vallás turisztikai célpontok és zarándokhelyek egyik legnagyobb versenyelőnye Európában, hogy itt élő közösségeket találnak a látogatók. A kormány azért támogatja a vallás turisztikai képzés elindítását, mert fontosnak tartja, hogy képzett szakemberek vegyenek részt ebben a munkában, hiszen a hazai zarándok és vallás turizmus az ide látogatók és a magyar emberek lelki javát szolgálja, fogalmazott. Ezüst áldozó készlet és földbe rejtett 70 ezüstérméből álló bécsi fillér kincslelet is előkerült a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézet Tiszató melletti kutatási projektjében az idei feltárási időszakban, közölte az intézmény az MTI-vel. Az ezüstkehelyből és ostyatartóból álló szertartási edények a 13-14. Századból valók lehetnek, a leletek egy elhunyt kezében helyezkedtek el. Minden valószínűség szerint egy temetkezés részéről van szó, a pontos eredményekhez azonban még további ásatások szükségesek, olvasható a közleményben. Szombaton nyílik meg ismét a Parajdi sóbánya, miután egy hónapja vízbeszivárgás miatt be kellett zárni a látogatók előtt, és le kellett állítani a termelést is, közölte a turisták körében népszerű székelyföldi létesítmény a közösségi oldalán. Hosszas várakozás után a Parajdi sóbánya újra nyitja kapuit a látogatók számára. A sóbánya 8 és 18 óra között látogatható, az utolsó busz 16:30-kor viszi le a turistákat. Irina Muller, a Román Országos Súlyipari Társaság termelési igazgatója, egy román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt időszakban elvégezték a sürgős beavatkozásokat, így a turisztikai és termelési tevékenység is biztonságossá vált. Hozzátette, hogy kisebb szivárgások még mindig vannak, de azok nem befolyásolják a sóbánya tevékenységét. Végül az időjárásról: kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, észak-nyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar, a déli délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, észak-nyugaton erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa részt vett a pólyai G7 csúcs találkozón. A pápa beszéde a G7 találkozó résztvevőihez. Egyetlen gép sem dönthet arról, hogy elveszi-e egy emberi lény életét. Garázs hittan a pápával. Neveljétek szabadságra és tiszteletre a fiatalokat.
Ferenc pápa részvétele a pólyai G7 nemzetközi csúcs találkozón. A G7 csúcs találkozót a délkelet-olaszországi Puglia tartomány Fazano kisvárosa közelében tartják, június 13-a és 15-e között csütörtöktől szombatig az Adriai tengerparttól 1 kilométerre fekvő Borgo Egnácia luxus üdülőhelyen. A csúcs találkozón az unió vezetői mellett a következő országok vezetői vesznek részt. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok. A házigazda Olaszországot Giorgia Meloni miniszterelnök képviseli. A szőlő és oliva ültetvények közt fekvő Borgo Egnáciában tartott G7 csúcs találkozó alkalmat ad a csoport vezetőinek, hogy kifejezésre juttassák határozott elkötelezettségüket a jogállamiságon alapuló nemzetközi rend fenntartása, valamint a fejlődő országokkal folytatott együttműködés elmélyítése terén. A háromnapos tanácskozás során a résztvevők a következő témákkal foglalkoznak. Éghajlatváltozás és fejlődés, a jelenlegi közel-keleti helyzet, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a migráció, az indiai és csendes-óceániai térség, gazdasági biztonság, mesterséges intelligencia és energia, Afrika és a Földközi-tenger térsége. Az olasz elnökség 12 ország, köztük India, Brazília, Kenya, Törökország, Algéria, Ukrajna és 5 nemzetközi szervezet vezetőit is felkérte, hogy vegyenek részt a csúcs találkozó egyes munkaülésein. Ferenc pápa személyében most első alkalommal vesz részt római pápa a G7-ek ülésén, és a Szentatya egy meghatározó témában, a mesterséges intelligencia kérdésében fejti ki a katolikus egyház véleményét. A pápa pénteken délelőtt 11 órakor indult helikopterrel Rómából, és 00:30-kor érkezett Borgo Egnáciába, a találkozó színhelyére, ahol Giorgia Meloni olasz házigazda miniszterelnök asszony fogadta a Szentatyát. Ferenc pápa ezt követően, mintegy 10 perces időtartamban 4 szem közti megbeszélés folytatott a következő résztvevőkkel. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Monetáris Alap főigazgatója, Volodymyr Zelenszky, Ukrajna államelnöke, Emmanuel Macron, Franciaország köztársasági elnöke, Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke. Ferenc pápa a G7-es csúcs találkozóján délután 2:45-kor szólalt fel, majd hallgatta meg az őt követő hozzászólásokat. Közös fotó után délután 17:30-tól a pápa a következő politikusokkal folytatott 4 szem közti beszélgetést. Samuel Ruto, Kenya elnöke, Narendra Modi, India miniszterelnöke, Joseph Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília államelnöke, Recep Tayyip Erdogan, a török köztársaság elnöke, és végül Abdelmadjid Tebboune, Algéria elnöke. Ferenc pápa este 3:48-kor búcsúzik a G7 találkozó részvevőitől, és este várhatóan 4:10-kor érkezik a Vatikánba.
A pápa a G7 csúcs találkozó résztvevőihez. Egyetlen gép sem dönthet arról, hogy elveszi-e egy emberi lény életét. A pápa a G7 csúcs találkozó fő témái között szereplő mesterséges intelligenciáról tartotta beszédét. Lenyűgöző eszköz, ami egyben iszonyatos is, állapította meg. Egy olyan eszköz, ami mindenek előtt hasznot hozhat, vagy kárt okozhat, mint minden ember által az idők hajnala óta alkotott eszköz. A pápa ennek a témának szentelte a tömegtájékoztatás 58. világnapjára írt üzenetét is. Most a világért felelősséget vállaló férfiakhoz és nőkhöz fordulva megvizsgálta a kínálkozó lehetőségeket, de mindenek előtt a kockázatokat és az emberiség jövőjére gyakorolt hatásait. A figyelmét mindenek előtt erre a darabokban vívott háborúra szegezte, amelynek részei egyre egységesebbé válnak. Egy olyan drámában, mint a fegyveres konfliktusok, sürgősen újra kell gondolni az olyan eszközök fejlesztését és használatát, mint az úgynevezett halálos autonóm fegyverek, gyakorlatuk betiltása érdekében, kezdve már azzal az aktív és konkrét kötelességvállalással, hogy egyre nagyobb és jelentőségteljesebb emberi vezérlést vezessenek be, buzdított Ferenc pápa. Soha ne történjen meg, hogy a gépek megöljék az embert, aki létrehozta őket. A pápa éppen az emberi találékonyságból indult ki gondolatmenetében a G7 csúcs találkozón, hogy tisztázza, nincs semmiféle előítélet a tudományos és technológiai fejlődéssel kapcsolatban, hanem inkább félelem a kisodródástól. A tudomány és a technológia a bennünk, emberekben rejlő kreatív potenciál rendkívüli termékei, állapította meg a pápa. És éppen ennek a teremtő potenciálnak a felhasználásából, amit Isten adott nekünk, születik meg a mesterséges intelligencia. Rendkívül erőteljes eszköz, hangsúlyozta a pápa, amelyet az emberi cselekvés számos területén használnak. A gyógyászatban, a munkában, a kultúrában, a kommunikációban, az oktatásban és a politikában. Ma már joggal feltételezhető, hogy használata egyre inkább befolyásolja életmódunkat, társas kapcsolatainkat, és a jövőben még azt is, ahogyan emberi identitásunkat felfogjuk. Ezért egyrészt izgalmasak a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségek, másrészt félelmet generálnak a megjósolható következmények miatt. Először is Ferenc pápa szerint megfelelő különbséget kell tenni egy olyan gép között, amely bizonyos módon és ezekkel az új eszközökkel képes algoritmikus döntéseket hozni, és ezért egy technikai döntést hozni több lehetőség közül, és az ember között, aki ezzel szemben nem csak választani tud, hanem a szívében dönteni is képes. Emiatt a látszólag önállóan választani tudó gépek csodáival szembesülve, világosan látnunk kell, hogy mindig az emberre kell bízni a döntést, még azokkal a drámai és sürgető hangokkal együtt is, amelyekkel ez néha megjelenik az életünkben. A pápa határozottan figyelmeztetett. Reménytelen jövőre kárhoztatnánk az emberiséget, ha megvonnánk az emberektől azt a képességet, hogy döntsenek önmagukról és életükről, és arra ítélnénk őket, hogy a gépek döntéseitől függjenek. Biztosítanunk kell és meg kell védenünk a mesterséges intelligencia programjai kiválasztásának folyamata feletti jelentős emberi kontroll terét, maga az emberi méltóság forog kockán, figyelmeztetett beszédében a G7 csúcs találkozón a pápa. Tehát nem csupán a tudományos haladásról van szó, hanem igazi kognitív, ipari forradalommal állunk szemben, amely hozzájárul egy új társadalmi rendszer létrehozásához, amelyet összetett korszakos átalakulások jellemeznek. A mesterséges intelligencia lehetővé tehetné a tudáshoz való hozzáférés demokratizálását, a tudományos kutatás exponenciális előrehaladását, a megerőltető munka gépekre való átruházásának lehetőségét, ugyanakkor nagyobb igazságtalanságot hozhat a fejlett nemzetek és a fejlődő nemzetek, a domináns társadalmi osztályok és az elnyomott társadalmi osztályok között, veszélyeztetve ezzel a találkozás kultúrájának lehetőségét a kiselejtezés kultúrája javára, mutatott rá a pápa. Ezért szólt az etikáról. Ezen a területen dől el az ember szabadságának és a felelősségének a sorsa. Ennek hiányában történik az, hogy az emberiség elferdítette létének céljait azáltal, hogy önmaga és a bolygó ellenségévé változtatta magát. És ma, amikor azt tapasztaljuk, hogy elveszik vagy lealkonyodik az emberség érzése, és nyilvánvalóan jelentéktelenné válik az emberi méltóság fogalma, a mesterséges intelligencia programjait mindig minden ember javára kell hasznosítani, vagyis etikai ösztönzéssel kell rendelkezniük. Ebben az értelemben a pápa pozitívan szólt a világjárvány által fémjelzett, a 2020-ban aláírt római felhívás a mesterséges intelligencia etikájáért című dokumentumról, valamint az algoritmusok etikai ellenőrzésének támogatásáról, amelyet az algoretika neologizmusban foglalnak össze. Ha küzdünk is a globális értékek közös halmazának meghatározásával, mégis találhatunk közös elveket, amelyekkel szembenézhetünk az élet bármely dilemmájával vagy konfliktusával, és feloldhatjuk azokat. A különféle kockázatok közül a pápa kiemelte a technokrata paradigmát is. Véleménye szerint pontosan itt válik sürgőssé a politikai cselekvés. A politika manapság sokak számára egy negatív szó, amely hibákra, korrupcióra, egyes politikusok eredménytelenségére emlékeztet, amelyhez hozzáadódnak azok a stratégiák, amelyek meg akarják gyengíteni, illetve helyettesíteni akarják a gazdasággal, vagy valamilyen ideológiával uralkodni akarnak rajta. Azonban működhet-e a világ politika nélkül, tette fel a kérdést a pápa? Igen, a politika hasznos, hangozhat a válasz. Mégis él a kísértés, hogy uniformizáljunk mindent, jegyezte meg kötetlen szavakkal Ferenc pápa. Utalt egy híres 20. század elejé angol regényre, Richard Hugh Benson, a Világ ura című művére, amelyet a múltban már több alkalommal idézett. Ez az angol regény bemutatja a politika nélküli jövőt, amely egy uniformizált jövő. Érdemes elolvasni, érdekes, tette hozzá a pápa. A leírt forgatókönyvek látán azonban szükségünk van egy egészséges politikára, amely segíthet, hogy reménnyel és bizalommal tekintsünk a jövőnk felé. Valójában vannak olyan dolgok, amelyeken változtatni kell, azáltal, hogy alapvetően újraindítjuk azokat, és fontos átalakításokat eszközlünk, és csak egy egészséges politika vezetheti ezeket, amely a legkülönbözőbb ágazatokat és a legváltozatosabb tudást foglalja magában, mutatott rá a pápa. Így a közjóra irányuló politikai, társadalmi, kulturális és népi projektekbe integrált gazdaság utat nyithat különböző lehetőségek előtt, amelyek nem az emberi kreativitás és a haladás iránti álom megállítását jelentik, hanem inkább azt, hogy ezt az energiát egy új irányba tereljék, zárta beszédét Ferenc pápa a pújai G7 országok csúcs találkozóján.
Garázs hittan a pápával. Neveljétek szabadságra és tiszteletre a fiatalokat. Ferenc pápa harmadik alkalommal tartott katekézést a fiataloknak a Szent Évre készülve. Ezúttal június 6-án Róma egyik külvárosába látogatott, ahol mintegy 30 családdal, idősekkel, párokkal és fiatalokkal találkozott, akik az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hozzájuk jön a pápa. Ez alkalommal nem egy plébániai teremben, hanem egy társasház garázsában, falak, fák és kúszó növények között jött létre a harmadik imádság iskolája találkozó, a 2025-ös Szent Évre készülve. Középre egy karos széket helyeztek az előkelő vendégnek, vele szemben pedig a családok, kisgyerekek, fiatalok, a közeli svéd Szent Brigitta templom plébániai közösségének tagjai. Nagyszülők, fiatalok, szenegáli bevándorlóasszonyok, egy ortodox férfi, valamint a 14. lakókerület Palmarola elnöke vettek részt a rendhagyó hittanórán. A család kihívásairól, nehézségeiről, szépségeiről, az egyház és a társadalom számára benne rejlő lehetőségekről beszélt a pápa, amint egy 3/4 órás prédikáción, ahogy ő maga nevezte tréfásan. Védjük a családot, ami oxigén a gyerekneveléshez. Persze vannak veszekedések, viták, olykor különválás, viharok, ahogy a Szentatya fogalmazott, amik azonban ne keserítsenek el. Normális, ha a szülők veszekednek, de legyen lehetőség kibékülni, mielőtt véget ér a nap, mert szörnyű a mindennapos hidegháború. Ezt többször is elismételte Ferenc pápa, emlékeztetve a 3 egyszerű, de annál lényegesebb kulcsszóra, amitől működik egy kapcsolat. Bocsánat, kérem, köszönöm. Akár olyan egyszerű köszönet, mint köszönöm, hogy ilyen finom vacsorát főztél. ahova pedig nem érnek el a szavak, elég egy apró gesztus, hogy kibéküljünk, és másnap újra kezdjük. Ezek az apró hétköznapi lépések főként a kisgyerekeknek fontosak. A gyerekek figyelnek bennünket, idézte a pápa Vittorio de Sica 1944-es filmjének címét. A gyerekek figyelik az apát és az anyát, és szenvednek, amikor látják, hogy nem jönnek ki egymással. A Szent Atya az elvált szülők lelkére kötötte, hogy soha nem mondjanak rosszat a másikról, hanem neveljék tiszteletre a gyerekeiket. Ezután négy fiatal a plébániáról megkérdezte a pápát, hogyan lehet ma növelni a hitet. Az egyedüli út a tanúságtétel, hangzott a válasz. A fiatalokra pedig fontos küldetést bízott. A ti felelősségetek előre vinni a történelmet. Úgy, hogy közben ne maradjanak a földön elesve. Ez az egyik szép dolog a fiatalokban, hogy újra felállnak. Mindannyian elesünk az életben. A lényeg az, hogy ne maradjunk a földön, akkor sem, ha elcsúszunk. Az egyik férfi elmondta, hogy nagyobb templomot szeretne a környéken, ahol a városnegyed minden lakója találkozhat egymással. Szó volt az egyházról, mint a személyek közösségéről is, nem csak Isten tiszteleti helyként, ami Rómának ezen a részén kevesebb van, mint másutt. Az egyik asszony háláját fejezte ki a pápának. A gyermekek világnapja óta, a beszédeiből, az, ami eljut hozzánk, olyan, mint egy apa, aki húzza előre a nagy közösséget az apró dolgokban, a valós dolgokban. Itt látni a pápát egy téglafal előtt a legmeghatóbb. Holnap lesz a plébániai ünnep, mindig beesik az eső, nincs is leaszfaltozva, de kit érdekel, akkor is megtartjuk. A Szent Atya jelenléte azt érezteti velünk, hogy része a mi közösségünknek. Nevetés és taps fogadta a pápa szavait, aki éppen a közösség szóhoz kapcsolódva megállapította. Az egyház a közösségben születik. Aztán újra visszatért a felhíváshoz, hogy ne hanyagolják el az időseket, és gondoskodjanak a gyerekekről. A két végpont. Egy olyan plébánia, ahol nem hallgatják meg a gyerekeket, és ahonnan kitörlik az időseket, nem igazi keresztény közösség. Ne feledjétek, az öregek az emlékezet, a gyerekek pedig az ígéret. Ne feledkezzetek el az öregekről, akik Isten népének az emlékezete, hangsúlyozta a pápa, majd hozzátette. Igaz, hogy az öregek unalmasak, sőt, unalmasak vagyunk. Mindig ugyanarról beszélnek, a háborúról és így tovább. De nagy gyöngétség van bennünk, a gyerekek pedig értenek a gyengétség nyelvén. A gyerekek kapcsán két édesapa, az egyik két ikergyerekkel megkérdezte a pápát, hogyan lehet megtartani a hitet ezekben a nehéz időkben, és hogyan tartsák a gyerekeiket közel az egyházhoz a bérmálás után is, ami úgymond a búcsú szentsége. A tanúságtétellel, szólt a válasz. Elsősorban azzal, ami a családban születik. Az első tanács, hogy a szülők között legyen szeretet, mert a gyerekeknek érezniük kell, hogy anya és apa szeretik egymást. Ha veszekednetek kell, ne a kicsik előtt tegyétek, fektessétek le őket, aztán veszekedjetek, amennyit akartok, tanácsolta a pápa. Szintén alapvetően fontos a párbeszéd a gyerekeinkkel. Sose hagyjátok abba a beszélgetést velük. A nevelés párbeszéddel történik, sose hagyjátok magukra őket, ne botránkozzatok meg, ne gyakoroljatok rájuk nyomást, hagyjatok nekik szabadságot. Így lehet szabadságra nevelni. Értessétek meg velük, hogy mindenről lehet beszélni. Mindenről, húzta alá a pápa. Az élet dolgait otthon tanulják meg, ne pedig másoktól, akik ki tudja, mit tanítanak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, jelentette be a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos Egerben. Nacsa Lőrinc köszöntőjében arról beszélt, ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikai szakember képzés, mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási terület ehhez szükséges lelkiséget is el kell sajátítani. A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját, mondta, hangsúlyozta, az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes, ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősségbe mutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a jó Istennel és évszázados értékekkel, mert ez nem csupán az örökségünk, hanem a jövőnk is, tette hozzá. Szavai szerint a magyarországi vallásturisztikai célpontok és zarándokhelyek egyik legnagyobb versenyelőnye Európában, hogy itt élő közösségeket találnak a látogatók. Ferenc pápa elbűvölő, de félelmetes eszköznek nevezte a mesterséges intelligenciát, amelyhez szerinte etikai algoritmusok szükségesek. A katolikus egyház fő a hét legfejlettebb ipari ország állam és kormányfőinek csúcs találkozóján a dél-olaszországi Borgo Egnyadze üdülőhelyen mondott beszédet. Katolikus egyház fő első alkalommal vett részt az országcsoport csúcsértekezletén. A pápa a mesterséges intelligenciáról rendezett panelbeszélgetésen szólalt fel, és több kétoldalú megbeszélést is tartott. Találkozott az amerikai, az ukrán, a francia, az indiai, a brazil, a török, az algériai és a kenyai elnökkel, valamint a kanadai kormányfővel és a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatójával. Az egyházfő figyelmeztetett, hogy az ember számít fejlődőképesnek, az ember képes cselekedeteivel meglepni a világot, a mesterséges intelligencia pedig nem egy másik ember, akivel nekünk érzelmi vagy bármilyen más függőségi kapcsolatot kell létesítenünk. A pápa kifejtette, a nyugati világ kezdi elveszíteni az ember képviselte értékrendet. 19 csoportos csapást hajtott végre az orosz hadsereg légi és földi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal az ukrán hadiipari komplexum vállalataira és energetikai létesítményeire, közölte az orosz védelmi minisztérium a június 8 és 14 közötti időszakra vonatkozó hadi jelentésében. A tárca szerint támadás érte mellett katonai repülőtereket, Storm Shadow manőverező robotrepülőgépeket és más légieszközöket tároló helyeket, lőszer és robbanóanyag raktárakat, csapásmérő drónokat gyártó és személyzet nélküli hajókat felkészítő objektumokat, valamint ukrán alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes telepítési helyeit. A hadi jelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt hét folyamán 6 frontszakasz közül 5-ben előre nyomult és 3 települést elfoglalt, miközben 79 ukrán ellenrohamot vert vissza. Az ukrán hadseregnek ebben az időszakban csak nem 12.800 katonája esett el vagy sérült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén, 46 katonája pedig megadta magát. Végül az időjárásról. Kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, észak-nyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli, délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, észak-nyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
School Christmas party is coming. We ain't doing rugby no more. McIntyre's teaching us waltzing out on the gymnasium floor. Out on the gymnasium floor. McIntyre's out of the arms. Be slippered if you get in wrong. And McIntyre's din booms loud in the gym, and we've only
short song. We've only got a little short song. And it's 1-2-3-2-2, we're all a disgrace. McIntyre tore us apart. And we danced with ourselves when we'd all found a space. Waltzing with fear in our hearts. Waltzing with fear in our hearts. Comes the day of the final maneuvers. All of our heads are whirling. It's getting much closer to D-Day. This time we're gonna do it with girls. This time we're gonna do it with girls. In the arena, the ladies were waiting. 12-year-old partner to guide. Some matches were fixed.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ma június 15-e van, és ezen a napon a Jolánok, valamint a Videk ünneplik nevük napját. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében, 1803-ból. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda Jolánta magyarításának is tekintették. A Vida délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma, ha ismerőseik, rokonaik körében akad Jolán vagy Vid, esetleg mind a kettő. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig!
dobjel, ne játsz el. Fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el. Nincs múlt, nincs esély nélküled. Nincs társ, nincs tét nélkülem. Ne hívj el, ne üzd el, s ne menj el. Ne adj fel, ne adj el, ne puss el. Nincs hang, nincs hír nélkülem. Nincs hír nélküled. Próbáltam már, s lelkembe maradt, nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part, ez visszatart. Vigyázz rám, ha álmodnék rossz álmokat. Vigyázz rám, ha lázadnék, s nem szabad. Van hely, hogy átölelj, ez jutott. Hidd el, ha nem tudod. Próbáltam már, szívedben ad, nincs másik part. Próbáltam már, vonzásban tart, s nincs másik part. Ne dobjál, ne játssz el. Fogadjál, ítéljál, de ne hagyj el. Nincs mód, nincs esély nélküled. Nincs társ, nincs tét nélküled. Nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part. Próbáltam már, lelkembe maradt, nincs másik part. Próbáltam már, 34 dal, nincs másik part.
Kalendárium.
Lapozzuk fel most kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1797-ben Torockón, a mai Románia területén Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, a természettudományok majd minden ágával. De boncolgatta az esztétika, a műkritika, a nyelvészet és az irodalomtörténet problémáit is. 1834-ben Kolozsvárra költözött és megindította a Vasárnapi Újságot. A szabadságharc alatt BEM seregében szolgált tisztként, világos után tehát bujkálni kényszerült. 1862-től azonban már az Erdélyi Múzeum Egylet igazgatója volt. 10 évvel később a Kolozsvári Egyetem mennyiségtan tanárává nevezték ki, később ugyanott lett dékán, majd rektor. Elsőként írta le a később kommunikatív mondatszerkezetnek, témarémának nevezett elméletet. Széles körű nyelvismerettel rendelkezett. Az oktatás területén számos reform úttörője volt. Sokat tett a tudományok népszerűsítése, a legújabb tudományos eredmények ismertetése érdekében. És szintén június 15-én született, 1870-ben Pozsonyban, az égi mechanika és a jégkorszak közötti összefüggés kutatója Bacsák György. Eredetileg jogot végzett, majd a budapesti és müncheni festőakadémián tanult. Hosszú életet élt, közel 100 évet. Ennek első felét jószág kormányzóként töltötte, majd miután munkája mellett autodidakta módon képezte magát a régészet, a geográfia, geológia, csillagászat és matematika terén, élete második fél évszázadát az égi mechanika és a jégkorszak kialakulások közötti összefüggés kutatásának szentelte. Tudományos munkájának eredményeit 70 éves korában kezdte publikálni, és 85. életévében, 1954-ben a pliocén és pleisztocén az égi mechanika megvilágításában című eredetileg kandidátusi értekezésnek benyújtott munkájára ítélte meg számára az Akadémia a Föld és Ásványtani Tudományok doktora címet. Összesen 6 tudományos dolgozata jelent meg élete során, melyekben megfejtette az elmúlt 600 ezer év során lezajlott eljegesedési folyamat okait, mechanizmusát. Életműve a maga korában is tartalmazott vitatott részeket. Az azóta eltelt idő során a tudomány fejlődésével további kritikák is érték, de rendkívüli egyéni teljesítménye, mely teljes mértékben önerőből ért el, mindenképpen példamutató. Ő volt tehát Bacsák György, és most jöjjön Bök Hugó, aki 4 évvel később, tehát 1874-ben született, akkor már Budapesten. Június 15-ét írtak akkor. Ő geológus, az olaj- és földgázkutatás legkiválóbb egykori magyar szakértője volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. Utána a Budapesti Műegyetemen mineralógus tanársegéd volt. Később tanított a Selmecbányai Bányászati Akadémián is. 1915-ben az ő javaslatára kezdődtek meg a kincstári kőolajkutatások Egbel határában. Ez volt az első eset, amikor ötvös ingával sikerült kimutatni föld alatti rejtett kőolaj szerkezetet. A sikeres fúrás után az állami bányászati monopóliumok és kutatások központjának igazgatójává nevezték ki. 21-ben az állami szolgálatból kilépve az Anglo-Persian Oil Company tanácsadója lett. Ennek megbízásából a perzsiai olajkutatásokat vezette, az ötvös inga segítségével hatalmas olajmezőket tárt fel. S végül a mai napon született 1927-ben Sárhidán Foki Ottó, a tárgyanimáció műfajának egyik hazai megteremtője. Pályáját pedagógusként kezdte, majd elvégezte az Iparművészeti Főiskola díszlet és bábtervezői szakát. A Pannonia stúdióban Imre István filmjeihez tervezett bábokat. Közös munkájuk emelte nemzetközi rangra a magyar animációs filmkészítést, s ennek az együttműködésnek a legemlékezetesebb gyümölcse a Sankt Galleni kaland. Budapesten 62-től a Gyarmat utcai bábfilm stúdió alapítója és vezetője volt. A stúdiót mindenestül ő teremtette, a berendezések, az eszközök az ő elképzelései szerint készültek, és ez a műhely igazi alkotó műhelyé vált. Az 1987-es nyugdíjba meneteléig itt alkotta a népszerű mesefigurákat. Az ő rajzasztalán született meg az első tévémaci figurája is, aki 64-ben mutatkozott be a képernyőn. A tárgyanimáció műfajának egyik hazai megteremtője volt, grafikával, tervezéssel és könyvillusztrációval is foglalkozott. Jelentősebb filmjei a Bohóz iskola, az Ellopták a vitaminomat, a Bizonyos jóslatok, Én az egér, a Gyilkosság nokedlival, a Mirmur, a Babfilm, vagy a Legkisebb ugrifüles és a Misi Mókus kalandjai. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
one of the things that life just won't quit. But here are some of music's pioneers that time will not allow us to forget now. Well, there's Bessie Miller, Timo, and the King of All Sardou. And with a voice like Ella ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it all over.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.